Ezen a héten pénteken, február 24-én érkezik el egy szomorú évforduló. Egy évvel ezelőtt rohanta le ugyanis Oroszország Ukrajnát, egy éve zajlik a háború. Itt van velünk a telefonvonalban Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
És a szembenálló felek készülnek erre a napra. Tegnap demonstratív látogatást tett Joe Biden amerikai elnök Kijevben, némiképp meglepő módon. Legtöbben arra számítottak, hogy Lengyelországban találkozhat egymással az ukrán és az amerikai elnök, de ez tegnap Kijevben történt meg. Emellett bejelentett Biden, megígért egy 500 millió dolláros katonai segélyt is. Ez mekkora volumenű támogatás lehet az eddigiekhez viszonyítva? Mennyire lehet effektív?
Lényegében ez a szállítás inkább egy kiegészítő elem. Tulajdonképpen új eszközöket nem tartalmaz. Ugye már eddig átadott tüzérségi eszközökhöz, úgy az önjáró és vontatott tarackokhoz 155 mm-es gránát, mint ugye az elhíresült és a háborúban eddig nagyon jól teljesítő úgynevezett HIMARS rakétasorozatvetőkhöz további rakéták, illetve szintén fontos úgynevezett légtérellenőrző lokátorok, tehát olyan radarok, amik a beérkező orosz repülőgépeket képesek akár alacsony magasságban is megfogni, és nyilván arra a szintén a nyugati koalíció által átadott országoknak a rakétáit, tehát különféle légvédelmi rakétákat rávezetni, valamint ugye szintén így az orosz támadás alatt, előtt, hiszen egy nagy orosz támadás zajlik éppen keleten, további Javelin páncéltő rakéták érkezését jelentette be, amelyek eddig is rendkívül hatásosak voltak az orosz harckocsikkal szemben.
A jelenlegi ukrán eszközpark, eszközállomány ahhoz elegendő lehet, hogy ugye most Bakhmutnál az oroszok lehet, hogy áttörik az első ukrán védelmi vonalat, vagy megsebzik azt Kelet-Ukrajnában, de ezután még természetesen vannak további védővonalak. Szóval a jelenlegi eszközpark elegendő ahhoz, hogy még sokáig eredményesen tudjon védekezni Ukrajna, vagy támadni is tudna már ezekkel az eszközökkel hatékonyan?
A legtöbb fegyverrendszer támadásra és védekezésre is egyformán használható. Ugye, ami az ukránoknak jelenleg azért még hiányzik, azok a modern, úgynevezett a NATO terminológia szerint alapharckocsik, ugye orosz nézőpontból nehéz harckocsik, hiszen ezek az harceszközök akár a Leopard 2-t, akár a Challenger 2-t, akár az amerikai M1A2 Abrams-et nézzük, egy 10-15-20 tonnával nehezebbek, mint az orosz harckocsik, és ez lényegében szinte csak páncélzat ezeken az eszközökön. Tehát amíg ezek a nyugati eszközök nagy mennyiségben nem érkeznek be, addig az ukránok azt a több lépcsős mélységben képített védelmi vonalat, amit egyébként az tavalyi két fiaskó után már az oroszok is képítettek, ugye nem volt nekik ilyen kialakítva Harkiv térségében, hol szeptemberben szenvedtek csúfos vereséget az ukránoktól, és nem igazán sikerült a hidak lerombolása, megrongálása miatt ilyet képíteni Herszon környékén sem, de most már ugye a maradék frontszakaszon az oroszoknak is ilyen védelmük van, tehát ahhoz, hogy Ukrajna ezt is át tudja törni, ha egyáltalán, az rengeteg úgynevezett modern harmadik és feledik generációs harckocsira van szüksége. Ezeknek a beérkezése pedig azért még odébban jelen állás szerint. Pláne, hogy Németország ugyan ragaszkodik a felajánlásához, de számos másik ország olybá tűnik, hogy kicsit kifarol ebből a Leopard 2 úgynevezett koalícióból.
Igen, erről érkeztek híradások, hogyha mikorra várható ön szerint egyébként, hogy tömegesen érkeznek, akkor mondjuk lehet, hogy azt prognosztizálhatjuk, hogy elsőként német leopárdok, de van-e arra jó esély, hogy egyéb ilyen eszközök is jönnek más országoktól nagyobb számban a következő hónapokban, még idén?
Ugye már megkezdődött az ukrán állomány átképzése Németországban, de itt ugye nem csak azokról van szó, az a kisebbik gond, hogy a harckocsi vezetőket, kezelő személyzetet át kell képezni. Az sem egyszerű, mert a nyugati típusok nagyon máshogy vannak belül is elrendezve, nagyon más az ergonómiájuk, a vezetésük, a karbantartásukról nem is beszélve, mint azoknak az ömmel szovjet eredetű típusoknak, amiket az ukrán haderő használt, vagy a csehek és a lengyelek, illetve kisebb részben a szlovákok átadtak neki. Tehát ez hosszú hónapokba fog telni, mire erre lezajlik az átképzés, plusz ezeket a, hát ugye a legkönnyebb ezek közül a Leopard 2 A4-es, de az is 55 tonnás, ugye az A6-os az már inkább 65 tonna, az amerikai M1-es szintén 65 tonna, a Brit Challenger 2 pedig 70 tonna fölött van, tehát ezeket azért nem is lesz olyan egyszerű Ukrajnába eljuttatni, csak vasúti szállítás jöhet szóba, az pedig a vasútvonalakat és főleg az elektromos energiarendszert, azt az oroszok, ami ugye az ukrán vasutak jelentős része villany mozdonyokkal működik, folyamatosan támadják. Tehát ez mind-mind idő, ráadásul az amerikai M1-es harckocsik azok gázturbinásak, az megint más. Maguk az amerikaiak mondták, hogy szerintük leghamarabb az év végén tudják az ukránok bevetni azt a nagyjából zászlóanyi mennyiséget, 31 néhány darabot, aminek az átadását ugye bejelentették még januárban.
Sajnos itt az év végén még bőven úgy prognosztizálható, hogy zajlanak majd a harci cselekmények. Joe Biden tegnap azt mondta, hogy tudjuk, hogy nehéz napok, hetek és évek állnak még előttünk. Egy ilyen idő perspektívában viszont akkor egyre inkább előtérbe kerülhet a tárgyalásokon az, hogy lassan már tényleg vadászgépeket is úgymond idézőjelben megéri majd szállítani, vagy erre elkezdeni kiképezni embereket.
Az még hosszabb idő. Tehát szintén ugye nem egyszerűen arról van szó, hogy az ember mondjuk átül egy Lada Samarából, egy amerikai Ford Rangerbe, hanem a logisztikája teljesen más. A bomba függesztő sinek, tehát a gépek szárnya, hasa alatt, törzse alatt lévő felfüggesztőknek más a szabványa az oroszoknál, és más a szabványa a NATO-ban, és ezeknek az eszközöknek még a harckocsikhoz képest is harapósabb a darabára. Ugye egy új gyártású Leopard 2 A7 az olyan nagyjából 8, attól függ mennyit vesz az ember, 8-10 millió euróba kerül egy darab. Egy új gyártású F-16-os az 60 és 70 millió dollár közötti árban mozog, annak függvényében, hogy milyen eszközöket szerelnek bele, milyen az elektronika, stb. Tehát ez még egy nagyságrendileg drágább történet lesz, mint a harckocsik átadása, és már ott sem volt akkora lelkesedés, már csak azért sem, mert ugye pont az ukrán elleni orosz agresszió döbbentette rá az európai országok jelentős részét, köztük gyakorlatilag szinte az összes európai NATO tagállamot, hogy nagyjából az elmúlt 20 évben, mondva, hogy nincs katonai fenyegetés, kritikusan meggyengítették a fegyveres erőket, egyszerűen azt hitték az európai politikusokat, többet Európába ilyen méretű haderőkre nem lesz szükség, és sajnos ugye az élet, illetve hát Vladimir Putyin erre a feltételezésre alaposan rácáfolt.
Vladimir Putyin magyar idő szerint ma 10 órakor beszédet mondhat. Ön számít-e olyasmi bejelentésre például, hogy most már tényleg nyílt lapokkal fog játszani az orosz elnök és deklarálja a háborút?
Ezt gyakorlatilag minden bejelentésétől várjuk. Először, amikor nagyon komoly várakozások voltak, az ugye a tavaly május 9-ei győzelemnapi ünnepség, amikor ugye az orosz haderő a náci Németország feletti katonai győzelmet szokta volt ünnepelni. Nehéz megmondani, ez ugye óriási arcvesztéssel járna az orosz elnöknek, hiszen ugye a mai napig embereket csuknak le börtönbe, 8-10 éves börtönbüntetéssel fenyegetik őket, volt, akit már le is csuktak emiatt, ha kimondták, nevén nevezték a háborút, azaz azt mondták rá, hogy háború. Ugye Oroszországban ez hivatalosan még mindig csak különleges katonai művelet. Ha az elnök beismeri, akkor ez egy veszélyes dominót indíthat el. Én nem hinném, hogy háborútnak fogja nevezni a háborút, vagy ha igen, akkor rögtön ezt úgymond ki fogja terjeszteni, úgyhogy ezt az egész nyugattal szemben vívjuk. Ami valószínűbb a legtöbb szakértő szerint, hogy további részleges mozgósítás fog bejelenteni. Tehát még egy 3-400 ezer ember behívását és kiképzését fogja bejelenteni, akiknek az arcvonalba érkezése, miután nagyjából kiképzik őket, mert ugye, hogyha mint tavaly októberben, amikor nagy volt a baj, apránként bevetették, akár csak az egy-két hete mozgósítottakat, az irgalmatlan veszteséggel járt. Tehát ennek az élőerőnek a kiképzése azért további hónapokat vehet igénybe, viszont Oroszország ráér, hiszen nem az ő területén zajlik a háború, az ő infrastruktúráját nem támadja egy másik fél manőverező robotrepülőgépekkel és rakétákkal, és az ő civil lakosságát nem annyira érinti ez a háború. Nyilván a gazdasági büntető intézkedéseknek van valamilyen hatása.
De tavaly 2%-kal csökkent a gazdaság tegnapi
hírban. Főleg az orosz GDP-re, de az egyszerű emberek nem érzik úgy a bőrükön a háborút, mint Ukrajnában. Tehát Oroszország elhúzhatja a háborút, neki ez jóval kevésbé fog fájni, mint Ukrajnának.
Ugye az oroszok célkitűzései itt az elmúlt egy évben rengeteget változtak, és nagyon sokat vitatkoztak erről szakértők. Most a hadi helyzet alapján mi lehet az orosz katonai cél? Előre menni a Dnyeperig, gyakorlatilag Kelet-Ukrajnát annektálni, még nagyobb területeket, mint amit már megtett Vlagyimir Putyin, ugye teljesen önkényes módon, a nemzetközi közösség által el nem ismert módon. Most mi lehet az orosz katonai célkitűzés ön szerint?
A legvalószínűbb az az, és ugye erre mutatnak a közelmúltnak a hadműveletei, tehát az elmúlt bő egy hónap, sőt, tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy novemberben kiürítették ugye a Nyepertől, ukrán nevű Nyiprótól, nyugatra lévő herszoni területeket, amiket megszereztek a háború elején, hogy ugye stabilizálni a frontvonalat, illetve Donetsk meg Luhansk oblasznak, ugye ez volt az az úgynevezett két kamuszakadár, kamunépköztársaság, amit Oroszország még 14-ben elszakított Ukrajnától, hogy ennek a két közigazgatási egységnek a teljes területét birtokba vegyék az orosz csapatok. Ugye a határ jelentős része, a két fél közötti frontvonal jelentős része már most is a Dnyipro folyón nyugszik, egészen a Novakahovkai gátig. Onnan kanyarodik el kelet felé, és aztán tesz egy ilyen félkörívet, és úgy megy fel északra ez a frontvonal. Itt minél kedvezőbb állásokat igyekszik elérni az orosz haderő, még azelőtt, hogy Ukrajna megkapná a nyugati harckocsikat. Tehát Oroszországnak a minimum célja jelenleg Donetsk és Luhansk oblasztok elfoglalása, a többi meg majd menet közben alakul, hiszen ahogy ön is elmondta, Oroszország ez az egy év alatt rengeteg háborús cél fogalmazott.
Ez is milyen érdekes, hogy villámháborúra készültek, most meg ön is úgy fogalmazott, hogy érdekük a háború elhúzása.
Igen, mert amíg Ukrajna háborúzik, ugyanaz a helyzet egyébként minden olyan szovjet, volt szovjet tagköztársággal, ahol Moszkva kreált valamilyen szakadár államot, tehát a Moldvában, ugye a Transznisztria köztársaság, Grúziában, Dél-Oszéti, Abházia, vagy ugye Hegyi Karabach, tehát ott egy ilyen befagyott, még ha véget is ér ez a háború, lesz belőle egy befagyott konfliktus, már pedig sem az EU, sem a NATO nem fogja Ukrajnát egy kvázi háborús állapot közben felvenni, hiszen az azt jelenti, hogy rögtön hadi állapotba keverednének az Oroszországi Föderációval. Tehát Moszkvának gyorsan nem sikerült győznie, de az nem azt jelenti, hogy lassan ne tudná elérni legalább azt a minimum célját, hogy Ukrajna ne tudjon még jobban közeledni a nyugati államok szövetségeihez, sem az EU-hoz, sem a NATO-hoz. Más kérdés persze, hogy ez mennyibe fog Oroszországnak kerülni, akár emberéletben, akár gazdaságilag, de az orosz nép a sajnos kondicionálva van rá, hogy szenvedni kell. Tehát az orosz uralkodó elitet soha nem érdekelte az egyszerű emberek szenvedése, mondjuk úgy nagy mértékben rezisztens rá, és ebből a szempontból a mostani orosz uralkodó elit semmivel sem különb a sztálini vezetéstől, vagy bármelyik nagy hódító cártól, akár Nagy Katalinról, akár Nagy Péterről beszélünk. Ugye mind a kettő, különösen Nagy Péter, az Vlagyimir Vlagyimirovics Putyinnak az álom-állam férfia, tehát ő nagyon gyakran szokta saját magát is Nagy Péterhez hasonlítani.
Kaiser Ferencet hallották, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét. Köszönöm a bejelentkezést, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Hamarosan friss hírekkel jövünk 7 órakor.